Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, különösen örülök, hogy találkozhatunk a Plahi családdal. Nagyon ritkán adatik meg, hogy itt lehetnek közöttünk, és köszöntjük a József testvérünket is, akit megint csak régen láttunk utoljára, de most én legalábbis én, de örülök, hogy itt van. Egy kis változás történt, mert az András fiam volt beírva a délelőtti szolgálatra, de úgy döntöttünk, hogy most megcseréljük, és ő lesz délután, úgyhogy fogadjátok szeretettel most ezt a változást. Először a gyerekekkel szeretnék szólni. Gyerekek, ha gondoljátok, és úgy látjátok, hogy jobban tudtok figyelni, gyertek előre. Ma elég több történet is szól. Az egyiket már talán el is meséltem az enyémeknek, gondolom, így emlékszem. De mivel vannak felnőttek is, akik nem hallották, és majd megkérem egy kis segítséget, hogy ezt a képet vetítsek ki a Zoli. Adok neki egy segédeszközt is. És azt hiszem, hogy meséltem már nektek Vivekről, és én ezt a fórumra is föltettem, de mivel többen nem hallották, most még egyszer el szeretném mondani nektek Vivek történetét. Amikor azt hiszem 3 héttel ezelőtt a dublini gyülekezetben voltunk, és ott az Isten tisztelet elején azt mondták, hogy akkor most hallgassuk meg Viveknek a tapasztalatát, akkor egy indiai fiú állt föl, és elmondott egy történetet, ami a falujában történt. És ez arról szólt, hogy volt egy kicsi fiú. Még nem volt egészen 3 éves, de majdnem. És nagyon szerették a szülei, benne látták a reménységet, a jövőjük reménységét, és ez a kisfiú megbetegedett. Ez Indiában egy kicsi faluban történt, ahol mindenki, nem volt senki keresztény, mindenki hindu vallást követett, ez egy nagyon különös keleti vallás, és hát az történt, hogy amikor megbetegedett a kisfiú, akkor a szülők kétségbe esetten jártak helyről helyre, hogy hát a kisfiúnak hát ha tudnak valami gyógyulás, de a kisfiú egyre rosszabbul lett. Sőt, nagyon rosszul lett, lehet, hogy nem tudjuk ezt így kivetíteni. Szilárdosanak sem. Jó. És annyira rosszul lett, hogy az orvos végül azt mondta, hogy nem tud rajta segíteni. A szülők kétségbe estek, összetört szívvel, nézték, hogy a kisfiúk hogyan megy tönkre, végül a kisfiú meghalt. És az orvost kihívták, és mondta, hogy már nem tudok segíteni, csak a halál beálltát tudom megállapítani. Amikor ez megtörtént, hát utána a szülők kénytelenek voltak a temetésről gondoskodni. Hindu szokások szerint megégetik a halottakat, kivéve a kicsi gyerekeket, meg a terhes anyákat, mert őket nem égetik, hanem eltemetik a földbe. És a hagyomány szerint a feladat az a hindu falu vezetőnek a feladata, hogy eltemesse fizikálisan is a gyereket. Hát ugye borzasztó lehetett ez, el tudjátok képzelni, és amikor már az a része következett a szertartásnak, hogy a hindu falu vezető, aki egyúttal a vallási vezető is volt, beteszi a sírba a gyereket, akkor a kis gyereknek a nagymamája volt egy gondolata. Nem olyan régen a közeli faluban, a közeli városban, na igen, ő meséli a történetet, a közeli városban hallott egy különös vallásról és egy különös Istenről. Ez az Isten az, aki teremtette az eget, a földet, az embert, és ő minden ható Isten, ő meg tud mindenkit gyógyítani. És a nagymamának az a gondolata volt, hát nem sokat hallott még róla, mi lenne, ha még utoljára ehhez az Istenhez imádkozna. És akkor elkezdett hozzá imádkozni, de nem mert először hangosan, mert hogyha hangosan meghallották volna a falunak a vezetői, meg a lakosai, hogy ő más Istenhez imádkozik, mint ahogy az ő megszokott vallásuk, azonnal elüldözték volna, megverték volna, kiutasították volna a faluból, ezért csak halkan imádkozott, de aztán bátorságot vett, és hangosan imádkozott. És ahogy elmondta az imádságát, a gyerek, aki ott feküdt halva, felült. És az egész közösség az teljesen meg rémületbe, újjongásba ki, hogy az anya azonnal elkapta a kisfiát, magához ölelte, és rohant vele. Rohant egyenesen a városba, hogy megtudja, hogy hol van az az Isten, hol az a gyülekezet, aki az ő kisfiát feltámasztotta. És ahogy szaladt a faluból a városba, egyenesen az első keresztény gyülekezetbe bement. És az egy hetednapi adventista gyülekezet volt. És ott megismerte Isten, megismerte Jézust, megértette, hogy az ő gyereke hogyan támadhatott föl, hogy ez Jézus hatalma volt, és boldogan ment vissza a faluba. És hétről hétre eljárt ebbe a gyülekezetbe, és azt gondolta, hogy az egész falu nagy örömmel fogja ezt fogadni, hogy megtalálták a mindenható Isten, de nem így történt. A falu vezetése egyre rosszabbul viszonyult hozzá, és mogorvább volt, és azt mondta, hogy ha nem hagyja abba a gyülekezetbe járást, akkor ki fogják közösíteni a faluból. És mivel ő nem hagyta abba a gyülekezetbe járást, hát faluban ki is közösítették, és ez úgy történt, hogy a falunak egy kútja volt, és megtiltották, hogy bárki is adjon vizet neki, erről az egy kútról, és nem vehetett semmit a faluban, se élelmet, se semmit. Így kénytelen volt, az egész család a városba költözött, és ott növekedett fel a kisfiú, aki immár 10 éves lett, tinédzser lett, amikor az édesanyja elmondta neki ezt a csodálatos történetet. És akkor a fiú azt mondta, hogy hát én ezt nem hiszem. Hát hogy lehet egy halott, hogy tud föltámadni? Én visszamegyek a faluba, és meg fogom kérdezni azokat, akik még élnek, hogy ez most mese, vagy tényleg így volt. És visszament ebbe a faluba, ugye eltelt 11-nehány év, és végig kérdezte a falu lakóit, és a falu lakói, akik még éltek, azt mondták, hogy bizony ez így volt, és szó szerint ugyanúgy elmondták a történetet, ahogy az édesanyja elmondta. És akkor azt mondta ez a fiú, ha ez így van, én ezt az Istent akarom szolgálni. És innentől kezdve ő is elhitte, hogy ilyen csodálatos volt az ő élete feltámadása. És amikor nagyobb lett, már 22 éves ma, és akkor nem ma van a születés, csak ma már 22. évében van, és már egyetemen tanult, és meglátogatta Írországot, ahol a mesterképzésen vett részt, és azt mondta, az én édesanyám azt szeretné, hogy én prédikátor legyek. Én még nem érzem magam eléggé méltónak ahhoz, de a Jóisten majd megmutatja. De tudjátok, az úgy van, hogy egyszer meghalni és egyszer feltámadni az egy dolog. De minden nap meghalni Istennek, és minden nap feltámadni egy új életre, az már valami. És ez a történet, ezt aki Vivek, aki elmondta, ő volt az a gyermek, akivel ez megtörtént. Ez az ő története. És én ezt most elmondtam, gyorsan le is fényképeztük őt, hogy be tudjam nektek mutatni, hogy ez a fiúnak a története. Nos, látjátok, a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, milyen hatalmas. Én azt nem mondom, hogy minden halott föl fog támadni ma, aki ma meghal, de minden olyan halott, aki az Úrban bízva hal meg, amikor mikor fog föltámadni? Mit tanultunk, gyerekek, a héten?
Amikor eljön.
Amikor eljön Jézus. És mit csinálnak ezek a halottak? Hova mennek?
Mennybe.
A mennybe. Először az Úrral a levegőben találkoznak. Ezt, hogyha valaki nem, vagy még mindig kételkedik, hogy igaz vagy sem, a New Market-i gyülekezet, Fergus New Market gyülekezetbe jár most még a fiatalember, meg lehet keresni, és meg lehet őt kérdezni. Köszönöm szépen a figyelmet, de azért még mindig figyeljetek, mert most megint egy történet következik, mégpedig egy olyan történet, ami viszont már a felnőtteknek is szól, és És ez a, egy kicsit aktuális, nem is annyira történet, csak események sora, amit szeretnék nektek is elmondani, kedves felnőttek és kedves gyerekek. Nagyon érdekes volt, hogy ugye már nem is követem, de azt hiszem, hogy talán még mindig tart az olimpia, ugye a riói olimpia, tudjátok gyerekek. Na, két eseményt figyeltem, és erről szeretnék elmondani nektek a történetet, mert szeretném, hogyha a tanulságot is levonnánk belőle. Az egyik esemény az az volt, hogy volt egy sportoló, nem mondom meg, hogy melyik országban, milyen sportágban, nem is, mert nem ez a lényeg. Volt egy sportoló, aki még tavaly fölhívta a figyelmet arra, hogy abban a sportágban, amiben ő készül és szeretne nagyon jó eredményeket elérni, valahogy már nem úgy megy a munka, mint ahogy kellene, és hiába nagyon sok sportoló sikeres ebben a szakosztályban ma, és világversenyeket nyertek, de nem leszünk az olimpián sikeresek, hogyha most így kicsit így leültünk, és már úgy gondoljuk, hogy már eleget gyakoroltunk, és nem fejlesztjük a technikákat, nem vonjuk be az új ismereteket, ennek a vége baj lesz. És tudjátok, nem is a maga érdekében mondta elsősorban, mert ő ezt felismerte, és ennek a fényében ő váltott is, és egyre keményebben edzett, hanem a társai érdekében, mert azt akarta, hogy azok is nagyon jó eredményt érjenek el. Azonban mi történt? Ezek a társak, akiknek az érdekében felemelte a szavát, nem álltak mellé, hanem azt mondták, jó, az nekünk így, ahogy van, nem kell nekünk más. Teljesen jó volt idáig, nézzétek, milyen nagyszerű versenyeket nyertünk, majd most is így lesz. És képzeljétek el, mit volt mit tenni, az az egyszem sportoló egyedül elvonult, és annak megfelelően, amit tanult, hogy megolvasott, hogy mennyivel jobban kellene erre készülni, elkezdett készülni, míg a többiek a hagyományos, jó meleg, helyen ugye lubickolva üldögéltek a jólét vizébe. És akkor elérkezett az olimpia. Mit gondoltok? Hogy teljesítettek azok, akik meg voltak elégedve azzal, ami úgy jó, ahogy van, meg idáig is volt? Hát mind voltak ott nagy aranyérembárományosok, meg voltak mindenféle. Az egyik se tudta elérni azt a célt, ami pedig nagyon nagy vágya volt. Várakozáshoz képest messze alul teljesítette. És mi lett azzal az egy sportolóval? Mit gondoltok? Legalább 3 aranyérmet nyert, igaz? Viszont sok aranyérmet nyert, több számban is indult, sok aranyérmet nyert, és akkor kinek volt igaza? Annak az egynek, aki azt mondta, hogy nem jó az megállni, meg leülni, amikor már azt gondoljuk, hogy a siker a kezünkben van. Tovább kell keményen dolgoznunk és küzdenünk. A másik történet szintén az olimpiáról szól. Az pedig arról szólt, hogy ezt is azt hiszem megírtam már nektek, hogy egy mondom az országot is, a Fidzsi-szigetek sportolóiról. Ők a búvárkodáson kívül összesen csak a rögbit ismerték, és ez a csapat elindult, és azt mondta, hogy elmegyünk most az olimpiára. Azt kell tudni, soha senki Fidzsi-szigeteken semmiféle olimpiai érmet még a történelem folyamán nem kapott. És ezek az egyszerű munkás emberek, egy rendőr, egy portás, egy börtönőr, meg egy munkanélküli, elkezdtek nagyon keményen edzeni, összesen 7 mehettek a pályára, de nem akárhogy edzettek. Reggel, amikor elkezdték az edzést előtte, lelki Bibliából olvastak, lelki tartalmú történeteket hallgattak, és együtt imádkoztak. És ugyanezt csinálták este is. És nem volt, így készültek a mérkőzésre. És volt köztük olyan, aki még korábban azt mondta, ezen a szigeten nem lehet érvényesülni, elmegyek a Nagy Amerikába, és ott profi sportoló leszek, hát úgy is tett, és amikor látta, hogy a felkészülésnél ez a csapat egyre jobb és jobb, feladta azt a sportolói karrierjét azért, hogy hát, ha bekerül a csapatba, de azt mondta a csapatkapitány, aki elhagyta ezt a hajót a kemény küzdelem idején, azt már nem beszél be. Így aztán ezek az egyszerű, dolgos emberek, akiknek nem volt lehetőségük a komoly technikát igénybe venni, így a tengerpart fővegyébe futottak, meg kiúztak, úgy erősítették magukat, eljutottak így egységben az olimpiára. És képzeljétek el, mi történt. Hát minden egyes csapatot nagyon magasan legyőztek. Eljött a döntő, az angolok ellen kellett fellépni ennek a csapatnak, és már 37-0-ra vezettek majdnem, amikor vége volt a mérkőzésnek, amikor a kamera rátéve a csapat kapitányra, aki ott ült a kispadon, és azt akarták, hogy milyen diadalittasan rohangál, meg újjongott, ahogy szoktak általában, a edzők meg a kapitányok, ugye, és mit látnak a legnagyobb csodálkozásra? A csapatkapitány ott ül a kispadon, az arca így betemetve a kezébe, és hangosan imádkozik. Valószínű, hogy végig imádkozta azt a 30 percet, amíg ez a döntő volt. És a lényeg az, hogy nagyon nagy fölénnyel megnyerték a Fidzsi szigetek az első érmüket az olimpián, de nem akármilyen, az aranyérmet nyerték. És nem akárhogy valami 40 nem tudom mennyi hétre győzték le az angolokat. És ezt csak azért figyeltem, mert a Fidzsi szigeteknek most a történelem folyamán először adventista elnöke van. Köztársasági elnöke, aki azt mondta a beiktató beszédében, hogy ő Istent helyezi még a szolgálata, az elnöki szolgálata fölébe is, az első helyre. És ő a népnek így akar szolgálni, hogy áldást jelentsen. És én meg vagyok győződve, hogy ennek a népnek áldást is adott, hiszen a rögbi csapatnak a hét tagja, amikor megnyerték az olimpiát, nem rohantak körbe diadalittasan, mert nem mutogattak magukra, hogy hú, milyen ügyesek vagyunk, mint általában a többiek, hanem mit csináltak? Összefogózott mind a hét ember szorosan, és elénekeltek egy Isten dicsőítő éneket. Egy kórus számot, és hogy ne legyen kétség, hogy kiről énekelnek, felvált a hol az egyik, hol a másik, nézett föl, és mutatott az Isten felé. Majd pedig, amikor ezt befejezték, együtt egy imádságot mondtak, egy hálaimát mondtak az Istennek, és amikor átvették az aranyérmet, akkor mindegyik térdre ereszkedett, aki éppen kapta az aranyérmet. Erre a világi újság azt írta, kész, ennyi. A Fidzsi szigetek megnyerte az olimpiát. Na, ebből mi a tanulság? Ebből az a tanulság, hogy amikor elhatározunk valamit, kitartóan dolgozunk végig, és egységben vagyunk, és az Istennek tulajdonítjuk a győzelmet, akkor nem marad el a siker. És én azt kívánom a felnőtteknek is, gyerekeknek is, hogy amit elkezdünk, azt mindig kitartóan végezzük. Hiszen a kitartás az egy nagyon, törékeny valami. Az ember ugyanis, hogyha megnézzük 1 Korintus 9, 24-27-et, és itt hozzá olvassunk, hogy mit ír az olimpiáról, vagy legalábbis a sportról Pál apostol. Azt mondja...
Bocsánat, így van egy adventista, azt nem mondta.
Kicsoda?
Az nyolcak szervezetek, a Bolt.
A Bolt nem adventista, csak adventista szülők gyereke, ő nem jár a gyülekezetbe, bár Bibliát magával visz, de nem keresztelkedett meg jamaikai. Az édesanyja egy gyakorló adventista, de ő nem vállalta így föl a hitelt. Még megtehetik. De nyíltan fölvállalja azt, hogy az édesanyja adventista és Bibliát visz magával. Ezt csak onnan tudom, mert most a héten olvastam a riportot föl. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat. Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig, aki a pályafutásban tusakodik, mindenben magat ürtető, azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlan. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra. Úgy riaskodom, mint aki nem levegőt kapos, hanem megsanyargatom testemet, és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná le legyek. Nagyon könnyen válunk mi méltatlanná. Magamból indulok ki. Ugye, hogyha azt mondjuk, hogy kitartás, akkor bár úgy gondolom, hogy elég sok mindenben kitartó vagyok, de mégis nagyon sokszor veszem észre, hogy feladok dolgokat, vagy leülök, és azt mondom, ó, már elértem valamit. Mikor a férjemmel mentünk hegymászni, és akkor egy elég magas szintkülönbséget kellett megtenni, és akkor ugye, amikor végre eljut az ember a csúcsra, mi jön utána? Lefele kell menni, az már gyorsan megy, igaz? És akkor az olyan jó, hogy hú, akkor már nem kell úgy vihezni, kapaszkodni. De hogy van ez a hívő életben? A csúcs hol van?
Mennyben.
Hát a mennyben. Akkor mehetünk mi valaha ilyen, hú, de jó, most már lefele megyünk? Mi történik, ha véletlenül mi lefele megyünk, és milyen könnyű járni? Akkor lehet, hogy nem jó irányba megyünk. Mert a Biblia azt tanítja, hogy életünk végéig fölfele kell mennünk kitartóan. Mit mond a Máté evangéliumában a 24. fejezet 13. verse? Aki mind végig álhatatos marad, az fog üdvözülni. És mivel a mostani időszakban, az elmúlt hetekben nagyon sokat olvastam így a Krónika királyok könyvét, a királyokról, az Izrael történetéről, nagyon elgondolkodtam azon, hogy hogy van az, hogy azok a királyok, akik annyi áldást és annyi jót kaptak, mégis szándékkal szinte elhagyják a Jóisten. Hogyha belegondoltok, ott volt már Salamon, aki a világ legbölcsebb emberének tartottak nyilván. És mit csinált? Az érzéki vágyai miatt elfordult az Istentől. Az élete végén az a feleségei, azok elhajtották az ő szívét az Istentől. És nem kell arra gondolnunk, hogy ez csak Salamonnal fordul elő, hanem hogyha megnézzük a többi királyt, akkor Asa élete a következő, ami nagyon megdöbbentő volt. Asa ugye egy jó királynak volt írva a Biblia szerint egészen életének, ha jól emlékszem, vagy uralkodásának 36. esztendejéig. 40. esztendejében halt meg, és nézzük meg, mi történt vele. 2 Krónika 16-hoz halapozunk. 2 Krónika 16. Ugye előtte azt olvastuk, hogy Asa milyen győzött, 14. fejezetben eltörölte a bálványozást, győzött a szerecsenek felett, ugye az etiópok nagy hadserege felett, folytatta az Isten tisztelet megtisztítását, és a nyelv győzelmekért hála ünnepet ünnepelt, majd amikor elérkezett a 16. fejezet első verse szerint Asa király uralkodásának 36. esztendeje, akkor Isten úgy látta, hogy na itt az ideje ismét megpróbálni Asát, mert valami ott nem stimmel. Küldött megint ellenséget, gyakorlatilag a saját testvérét, ugye az Izrael királyát, a testvéri népet, és Asa ebben az esetben a második fejezet, második vers szerint nem az Istenhez fordult, mint az előtt, hanem hova fordult. A szíriai királyhoz, aki ki volt, milyen baráti nép volt, aki abszolút ellensége volt Isten népének. Az ellenséghez fordult segítségért. És amikor őt ezért a próféta megrótta, akkor a 10. vers szerint megharagudott a prófétára, és tömlöcbe vetette, és a nép közül is sokakat megnyomorított. Hogy tud egy ember így megváltozni? Aki ennyire oda szenteli Istennek az ő életét, és aztán, amikor a következő próba jön, akkor a próba következtében is nem, hogy bevallotta volna, vagy a feddés következtében, hogy igen, vétkeztem és visszatérek, mint ahogy legalább Salamon, de nem tudomásunk szerint élete végén ezt tette, hanem megnyomorította a népet, és hogyha megnézitek tovább a 12. verset, az életének, az uralkodásának 39. esztendejében súlyosan megbetegedett. És kit keresett?
Orvosokat.
Csak az orvosokat, és nem az Isten. És mivel ezt kereste, ezért Isten nem adott neki gyógyulást, és ezért úgy halt meg, és nem tudom, hogy mi lett az utolsó pillanatában, azt majd meglátjuk, ha meg oda jutunk a mennybe, hogy ott lesz-e Asa vagy sem. De az utolsó feljegyzés a Bibliában Asáról az, hogy elhagyta az Urat, és nem Istent kereste. Hogyha tovább megyünk, még megnézhetjük Joás történetét is, aki aztán végképp nagyon sokat köszönhetett a főpapnak, ugye, aki tulajdonképpen ugye az ő testvérének volt a férje, Jójada főpap, aki megmentette az életét a gyilkos nagyanyja ellen. Hát én nem tudom ez is, hogy hogy lehetséges, hogy egy nagyanymama ki akarja írtani, és ki is írtja a saját unokát. Szóval úgy hitták, hogy Atália. Nagyon gonosz királynő volt, ez oda ment vissza, egészen oda jutott, vezethető vissza, hogy az ő, azt hiszem, nagyapja volt a Jósafát, aki megbarátkozott ugye a Akhábbal, aki az Izrael gonosz királya volt, és sógorságot szerzett vele. Tehát így került oda, vagy hát akkor ez már a dédnagypapa volt, mert akkor a nagymamája volt ez, aki a Jórámhoz, a fiához hozzáment, Atália, és az ő fia lett Akházia, aki halála után a nagymama meggyilkolt minden unokát, kivéve Joást, már fiú unokát, akit meg tudott menteni. Mégpedig a főpap, aki ott őrizte, amíg uralkodó képessé nem vált, és Joás egész életében hűséges volt az Istenhez egészen addig, amíg Jójada pap élt. De amikor a pap meghalt, a főpap meghalt, én azt gondolom, hogy talán ezért kapott olyan hosszú életet a főpap, mert 130 évig élt, hogy minél tovább legyen jó hatással erre a királyra, hiszen érezte, vagy Isten tudhatta, a pap meg szintén érezhette, hogy nagyon keményen kell fogni, mert nagyon rossz helyről jövő gyökerei vannak ennek a királynak. És amikor meghalt a főpap, Joás elfordult az Istentől. És hogyan fordult el? Nézzük meg, hogy Joás a 2. Krónika 24-ben a 17. verstől. Minek utána pedig meghalt Jójada, eljöttek a Júda fejedelmei, és meghajták magukat a király előtt, a király pedig hallgatott rájuk, és a 18. vers, és elhagyták az Úrnak atyáik Istenének házát, szolgáltak az aseráknak és bálványoknak, mely védkük miatt jön az Úr haragja Júda és Jeruzsálem ellen. Úgy látszik, Joás nem tudott önálló lenni, mindig kellett valaki. Ha nem a főpap, akkor majd jönnek a főemberek, és akkor azokra hallgatott. Tehát nekünk nagyon fontos az, hogy ne hagyjuk magunkat befolyásolni a kényelmes, a kellemes, jólétben lévő, de félrevezető emberek ellen. Ugye az első sportolói történetre, hogyha gondoltok. Hanem nekünk, ha egyedül kell, akkor álljunk meg egyedül, és ne legyen ember, aki befolyásol bennünket, ha jóra befolyásol, hanem az Istennek a vezetésére hagyatkozzunk. Sajnos még ennél is szörnyebb dolgot végzett Joás, mert amikor a Zakariás, a 20. vers szerint Jójada pap fia felállt a nép között, és azt kérdezte, hogy miért szektétek meg az Úrnak parancsolatait, nem használ az nektek, ha elhagytátok az Urat, ő is elhagy titeket. Amazok pedig rátámadván ott az Úrháza pitvarában megkövezték őt a király parancsolatjából. A király maga parancsolta azt, hogy aki megmentette az életét, annak a fiát megölje. Azért ez kegyetlen gonoszság. Hogy hajolhatott el ez az ember, aki azelőtt mekkora elkötelezettséget érzett Isten temploma iránt. Ő volt az, aki kijavítatta a templom romjait. Ő volt az, aki teljes szívvel az Isten tiszteletet akarta helyreállítani. Hogy lehetett az, hogy így elferdült az ő gondolkodása élete végével? A 22. vers szerint nem emlékezik meg Joás király a jó téteményről, melyel annak atya Jójada volt ő hozzá éltében, hanem megöleti a fiát, mikor pedig meghalt, ezt mondta, látja az Úr és bosszút áll, és így is történt. Nem sok idő telt el, hanem egy esztendő múlva már megérkeztek a Szíria beliek, ugye, akiktől Asa király annól segítséget kért, és amikor kirabolták, és súlyos betegségben hagyták, akkor pártot ütöttek ellene, és megölték őt. És még egy királyt nézzünk meg, a 32. fejezethez lapozzunk, és ez pedig Ezékiás király. Senki úgy nem állította helyre például a Páska ünnepét, mint Ezékiás király. Teljes szívével, teljes lelkével, minden erejével az Isten szolgálatába állt. És mi történt mégis? Egyszer megbetegedett, és a legsúlyosabb betegségének idején még meg is támadták őt, ugye az asszírok, és ekkor, amikor 32-24 szerint ez időben esett Ezékiás halálos betegségbe, de könyörgött az Úrhoz, aki szólt hozzá, és csodajelt adott néki. Ugye emlékeztek, hány évet kapott Ezékiás? 15 kegyelmi éve. És ez alatt, a 15 év alatt elkövette az egyik legnagyobb hibát. És mi volt ez a hiba?
Büszkeség.
Így van, a büszkeség. Felfuvalkodott a szíve, amikor jöttek a babiloniaiak hozzá, hogy mi történt, ők nem a kincseket akarták megnézni, mi történt, hogy a jel, ugye az volt, hogy a nap órán visszafele léptek a mutató állásai, hanem azt mondta, hogy hát látni akarjuk, mi ez a csoda, ki az az Isten, aki ezt a csodát tette. És ezt mondta el Ezékiás? Nem, azt mondta el, milyen gazdag vagyok, oda nézzetek, ez van nekem, ott van a kincses házam, itt néz ki a családom, ilyenek a szolgáim, ilyen ruházatunk van. És ezzel fölkeltették a babiloniaiaknak a kíváncsiságát, az irítségét, azt a vágyat, hogy mindezt megkaparintsák, és később meg is kaparintották. Az egész nemzetre hozott ezzel Ezékiás király tulajdonképpen bajt. De a legnagyobb bajt talán még nem is ezzel hozta, ez is egy nagyon nagy baj volt, hogy ezt megmutatta. A legnagyobb bajt talán azzal hozta, hogy olyan utódot hagyott hátra, aki olyan bűnbe vitte az egész népet, hogy Isten nem tudott már kegyelmet gyakorolni, nem tudta visszafordítani azt a csapást, amit a babiloni fogságban ki kellett, hogy teljesítsen. Nézzétek meg ugyanis, hogy amikor meghalt Ezékiás és Manassé került a trónra, hány éves volt Manassé a 33. fejezet első versében? 12, és ugye 15-öt kapott Ezékiás. Tehát ebben a 15 évében született Manassé, ebben a felfuvalkodott időben volt kisgyerek, ebben a felfuvalkodott időben nevelte olyannak, amilyen lett Manassé, és amikor meghalt Ezékiás, akkor nem tudott már a 12 éves gyerek más csinálni, mint amit hallott, látott és tapasztalt kicsikorában. Ez a nagy csapás érkezett. Hát talán jobb is lett volna, ha nem kéri azt a 15 esztendőt. Valószínű azért is kérhette, mert hogy nem volt még utóda. Mert hogy ugye Manassé még később született. De biztos, hogy volt Júda házában még, akit választhattak volna királynak. És lehet, hogy akkor egész másképp alakult volna Júda története. Azonban annyit tudhatunk Ezékiásról, hogy Ezékiás élete végén, a 26. vers szerint, 32-26, Ezékiás azonban megalázta magát az ő felfúvalkodottságában, Jeruzsálem lakosaival egybe, ezért nem szállt többé rájuk az Úrnak hadrakja Ezékiás életében. Ezékiás legalább eljutott arra a pontra, hogy beismerte, hogy ez tényleg nagy hiba volt. És élete legvégén visszatért az Úrhoz. Ugyanúgy, mint Salamon. Hogyha ezt végignézzük, akkor egy nagyon fontos tanulságot le tudunk szűrni. Azt, hogyha mi állunk, akkor nagyon kell vigyáznunk, hogy el ne essünk. Hogy legyünk kitartóak mindvégig, mert mindannyian az üdvösséget szeretnénk elérni. Az, hogy az üdvösséget ehhez el tudjunk jutni, ahhoz csak Isten kegyelméből tehetjük ezt meg, és ahhoz nekünk folyamatosan fölfele kell mennünk. És ugye a hegymászásban, hát nekem legalábbis nehézségeket okoz a fölfele kapaszkodás, hamar elfáradok benne, de ha belegondoltok, a keresztény élet ez folyamatos fölfelé mászás. Tehát nem engedhetjük meg se a laposat, se a lefelét. Ezért a keresztény életünk folyamatosan tele van kimerültséggel, idézőben nehézséggel, küzdelmekkel, a felfele mászásnak az összes velejárójával. Viszont Jézus arra biztat bennünket, hogy mind végig álhatatosaknak kell maradnunk, ahhoz, hogy üdvözüljünk. Tehát, hogyha valaki már belefáradt a próbákba, ha valaki belefáradt a küzdelmekbe, akkor gondoljon arra, hogyha most ellazítja magát, elengedi magát egy kicsit, a legnagyobb veszélynek teszi ki magát. Ugyanannak, mint ahogy Asa, Salamon, Joás vagy Ezékiás. És ezért iratott ez meg nekünk, hogy nagyon vigyázzunk arra, hogy nehogy mi is ebbe a hibába essünk. És most még egy 10 percben szeretnék nektek egy pár dolgot elmondani, mert itt van vége ezek a gondolatsornak, most egy másik gondolatrész következik, és mielőtt ezt megtennénk, én szeretném, hogy a gyerekekkel, a 80-as, illetve az egész gyülekezettel, a 80-as éveket énekeljük el. Volt nekünk most egy unokatáborunk hétig, és ezt a 80-as éveket tanultuk a gyerekekkel, és megígértem nekik, hogy az Isten tisztelet alatt ezt az éneket el fogjuk énekelni. Úgyhogy nyissuk ki az énekesünk területet. Indítsuk el a projektort, és ott ülve a helyükön is lehet, gyere Bálint te is, és a 80-as éneket énekeljük el minden versét, és azután szeretnék nektek még egy pár dolgot elmondani, ami már csak egy pár percet, egy 10 percet lesz még igényben. szépen. És most egy pár gondolat arról, hogy miért olyan időszerű az, hogy a kitartásban ne legyünk restek. Amikor végignézzük a világ eseményeket, nem tudom, hogy észrevettétek-e azt, hogy amikor írok nektek, és így a bulletinbe, vagy az internetre, nagyon szeretem összegyűjteni azokat az írásokat, cikkeket, ami arról szól, hogy milyen munka megy a világban. És amikor beszámoltunk arról, hogy Ruandában, ugye amikor volt ez a nagy evangelizáció teljes tagbevonás keretében, több mint 100 000 ember végül is megkeresztelkedett ennek az evangelizációs kampánynak a keretében, akkor leírták azt, hogy az advent történelem folyamán soha ennyien nem keresztelkedtek meg még meg egy ilyen evangelizáció hatására, illetve, vagy munka következtében, illetve, hogy ez az eredmény, ez körülbelül a korai apostoli időknek az eredményességének a hatékonyságát érte el. Na most, ami nagyon érdekes volt, még hogyha pár adatot mondhatok neked. Tavaly egész évben 3,5%-os volt az egyház, a világegyház növekedése, az idén pedig fél év alatt 2,3%-os növekedést értünk el, ami 19.580.000 tagot jelent. A dél-amerikai divízió az elmúlt csütörtökön bejelentette, hogy 857 új gyülekezetet hoztak létre a területükön a 2016 első 6 hónapjában. A divízió azt mondta, hogy ez összhangban van azzal a 1700-as céllal, ami az 2016-os éves cél, hogy ebben az évben 2000, vagy 1700 új gyülekezet alakuljon a divízió területén. Többek között Brazíliában, július 24-én, ugye ez már a második fél év, Sorocabában egy 65 fős gyülekezet alakult a sorocabai börtönben. És augusztus 6-án pedig 100 bevándorló vagy menekült keresztelkedett az előtte való időszakban, és egy 100 fős menekült gyülekezetet alakítottak, amely 8 afrikai országból menekült embereket foglalt magában. Ez Hortolandiában, Brazíliában volt szintén. A Asia-Amerika, ez egy következő információ, augusztus első hosszú hétvégén szokott minden évben ülést tartani, és ezen az alkalmon részt vett a világ összes divíziójának az elnöke, egy kivételével, aki csak a titkárát tudta valamilyen okból elküldeni. Az összes többi helyről a divízió elnökök vettek részt, vett a Ted Wilson és a generál konferencia több vezetője. És ezen az alkalmon, miközben az ASI volt, ugye párhuzamosan tanácskoztak az ASI vezetőivel, hogy hogyan tudnák a teljes tagbevonás programot az egész világra kiterjeszteni, és minél aktívabban végezni ezt a munkát. Ugyanis Ted Wilson elmondta, hogy idézte a bizonyságtételek 9. kötetéből az angol 117. oldalon, ezt írja, hogy a Isten művét ezen a földön nem lehet addig befejezni, amíg a gyülekezetünk tagjait képző férfiak és nők fel nem kelnek arra a munkára, és nem egyesítik erőiket az egyház tisztviselőivel, lelkészeivel. Magyarán azt mondja Ellen White, hogy addig nem fejeződik be, és nem lesz a munka kiteljesedve, amíg az egyházi alkalmazott, hivatásos lelkészek és alkalmazottak, és a teljes tagság közösen nem egyesíti az erőjét. Ezt felismerve augusztus elején ugye ezt egy nagy átfogó tervet dolgoztak ki, hogy hogyan lehet a teljes tagságot bevonni. Világszerte ugyanis például több mint 501 milliónál nagyobb lakosú város van. Ezekben a városokban átlagosan egy gyülekezet jut 89 ezer emberre. Mondjuk Magyarországon talán, nem is tudom, egy kicsit jobb Pesten a helyzet, mondjuk van 10, mostan van legalább 12 gyülekezet, kb. 2 millió lakosra, hát körülbelül ugyanott vagyunk. Ezekben a városokban imádkozzunk a Szentlélek által vezetett kezdeményezésért, hogy mindenhová eljusson az evangélium, ahova eddig még nem ért el. Csak is Isten ereje által lehet ezt a munkát végezni. Nincs vesztegetni való időnk, mert Jézus nem sokára visszajön. Még egy idézetet szeretnék felolvasni. Ezek a Ted Wilsonnak a legutóbbi felhívásából valók. Csatlakozzunk ahhoz a híváshoz, amit a mi Urunk azért adott, hogy a teljes tagbevonásban részt vehessünk, és Jézus Krisztus igazságát hirdessük, az ő szeretetét. Közben idézi szintén a 9. kötet, bizonyságtétele 9. kötet, 11. oldal az angolban. A végidején élünk. A gyorsan beteljesedő jelek, idők jelei azt jelzik, hogy Krisztus eljövetele itt van az ajtó előtt. Az idők, amiben élünk, ünnepélyesek és nagyon fontosak. Isten lelke fokozatosan, de biztosan a földről visszavonatik. Mármint, hogy azoktól nyilván, akik nem fogadják előtt. Csapások, az ítélet már hullik is azokra, akik Isten kegyelmét visszautasítják. A földön és a levegőben levő zűrzavarok, bajok, a társadalomnak a felbomlott állapota, a háborúknak a vészjelzése, mindegyik vészjósló. Ezek annak az előjele, hogy nem sokára a hatalmas események fognak bekövetkezni. Az ördögnek az ügynökei egyesítik az erőiket, és együtt dolgoznak. Megerősítik magukat az utolsó nagy küzdelembe. És ez volt a sportból a második példámnak a lényege, hogy nekünk is egyesítenünk kell az erőnket. Minden nézeteltérést, mindent félre kell tennünk. És Istenbe kapaszkodva és egymást erősítve kell együtt dolgoznunk. Akkor nem maradhat el a siker. Nagy változások következnek be a világunkban, és az utolsó mozgalmak, események nagyon gyorsak lesznek. Ezt figyelem majd. Ez azért is mondtam el ezt az adatokat, meg mellé ezt az idézetet, mert ugye ez egy ilyen személyes meggyőződésem, hogy ugye várjuk a késői esőt. És lehet, hogy észre se veszik, hogy már hullik, és mi meg csak itt ülünk. És azt látjuk, hogy a világban hatalmas mozgolódás van. És ahogy írtam nektek, itt a bulletinben is, például ennek következtében ugye látja az ördög, és egyesíti erejét, hogyan akadályozza meg ezt a munkát. Ugye például Oroszországban, már az, hogy a muzulmán országokban életveszély evangelizálni, ez mindenkinek már tény. Az, hogy Oroszországban korlátozták az evangelizálás lehetőségét. Most Nepálban, ugye érvénybe lépett tavaly az alkotmány, amit most kezdtek foganatosítani, tilos keresztény irodalmat terjeszteni. A keresztény iskolákban, nekünk van azt hiszem 16-17 intézmény Nepálban, ha egyetlen keresztény irodalmat meglátnak, megtalálnak, akkor elvehetik az egész épületet, elvehetik, becsukhatják az egész intézményt, és elküldhetik, kiutasíthatják az országból ezeket végzőket. És például az is tilos, hogy áldaházakat is üzemeltetnek keresztények, gondolom nálunk és a miénk is, és tilos együtt imádkozni a gyerekekkel, és tilos nekik most már bibliai órákat adni. Ez, nagyon, ez, és ez nem egy, csak egy szimpla törvényt, ezt az alkotmányba vették be, hogy tilos áttéríteni embereket. Nem tudom, hogy ugye azt írja Ellen White, hogy nagyon gyorsak lesznek az utolsó események. Nem tudjuk, hogy nekünk itt még meddig van szabadságunk. Egy biztos, hogy az egyház világszélesen nagyon mozgolódik, és nagyon biztat, minden erejével bátorítja a tagságot, hogy a teljes tagság mozduljon meg. És én is szeretnék erre hívni benneteket, hogy tanácskozzunk arról, és utána lépjünk akcióban, hogyan lehet a teljes tagság, minden egyes tag munkába állítani, hogyan lehet ahhoz, hogy ne maradjunk le a késő eső áldásaiból. Szeretetteljesen osszuk meg Isten igéjét, és emeljük, és mutassuk be a mi mindennapi Krisztus központú életünkkel, és az ő kegyelmével és hatalmával Isten szeretetét. Ez volt a befejező kérése Ted Wilsonnak, és azzal fejezte be, hogy bizony jöveg Uram Jézus. És legyen így. Amen. Édesatyánk, hálásan megköszönjük neked, hogy te kitartásra bátorítasz bennünket az igén keresztül. Segíts, Urunk, hogy nehogy elkényelmesedjük, nehogy azt gondoljuk, hogy már elég magasra másztunk föl, hanem segíts, hogy egészen a célig, a te országodig folyamatosan előre menve tudjunk küzdeni. Drága jó atyánk, szeretnénk mi is részt venni abban a munkában, ami látható, hogy a világban körülöttünk már nagy mértékben zajlik, és a te szent lelked már nagy mértékben kiáradta a te népedre, és szeretnénk ennek a munkának mi is részesei lenni. Kérünk szépen, te mutasd meg a mi lehetőségeinket, képességeinket, segítsd, hogy figyelmeztessük az embereket még időben, amíg a kellemetes idő van, hogy ne azokban az időkben kelljen majd ezt megtennünk, amikor már nem élvezhetjük ezt a szabadságot. És kérünk szépen, hogy add meg, hogy amikor a nehézségek, a próbák jönnek is, kitartsunk mindvégig. Jézus nevében kértük. Amen. mondta Jézus nekünk biztatásul, hogy aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül, és kívánom azt, hogy mindnyájan maradjunk mindvégig álhatatosak.
Amen.